Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást, várhatóan jövő csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tehát tilos erdőkben és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge terméskilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. Jövő év január 1-től leáll a Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát orosz kőolajjal ellátó barátság kőolajvezeték működése, mondta egy interjúban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója. A HVG által kiszúrt bejegyzés szerint ez a lépés az orosz földgáz tranzitjának leállításához csatlakozik. Mihajló Podolyak leszögezte, Ukrajna továbbra is hajlandó továbbítani a gázt, abban az esetben, amennyiben az nem Oroszországon keresztül érkezik. Ezek után hazánk a Horvátország felől érkező Adria csővezetéken tud majd kőolajat importálni. Idén 3,7%-os éves átlagos inflációval számolnak, jövőre már 3,2%-kal, jelentette ki a pénzügyminiszter az Inforádióban. Varga Mihály beszélt arról, hogy júliusban 213 milliárd forintnyi többlettel zárt a költségvetés. Azt mondta, ez szinte példanélküli, mert mióta ilyen mérések vannak, ez második alkalommal fordul elő. Ez egy jó hír, ennek örül, tette hozzá. A magyar állam 1 milliárd eurós összegű kínai pénzintézetektől felvett hiteléről azt mondta, arra energiahatékonysági beruházások érdekében volt szükség, az energiatárca projektjei között ott vannak azok a fejlesztések, amire ezt a pénzt költeni fogják. Hangsúlyozta azt is, az ECOFIN ülés, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása Budapesten lesz szeptember 12-én és 13-án. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence az MT-vel. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azért támadják Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz 800 milliárd forinttal tartozik, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta a határvédelemre. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban is kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben tegnap az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak ukrajnai fegyverszállításra. Több résztvevő ismét felvetette az Oroszország elleni szankciók szigorításának témáját. Arról is beszélt, megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő az illegális migránsok által elkövetett bűncselekmények, az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket azért büntet, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be a bevándorlókat. Másfél millió diák kezdi meg a tanévet hétfőn a köznevelésben és a szakképzésben, közölt a köznevelési államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán elmondta, az új nevelési évben a tanulókat és a tanárokat érintően több fontos változást is bevezetnek. A legnagyobb horderejű a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása, amelytől azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd az intézményekben a tanulás eredményre és a diákok egymás közötti társas kapcsolatainak kialakítására. A tanév másik jelentős változása a pedagógus béreket, konkrétan azoknak a növekedését érinti. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül gyenge széllel. A hőmérséklet szombaton hajnalban 17-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul, és hasonló körülmények várhatóak majd az elkövetkező napokban is. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az Zempéni Fesztiválon ünnepelte 70. születésnapját a fesztivál igazgatója, Holleron Gábor karmester. A Budapesti Fesztiválzenekar augusztus 31-én adja Koncert a békéért című ingyenes hangversenyét a Hősök terén. A Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjában a budaörsiek a Liliomot, a sepsiszentgyörgyiek az iráni konferenciát játsszák. Szeptember 2-től 8-áig tart a Zeneszület Fesztivál Pécsett, és szeptember 3-án a Műpában a Szent Efrén Férfikar Hello Goodbye című koncertje elsősorban a búcsúzó Bubnó Márkért szól. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Augusztus 19-én zárult az idei Zempéni Fesztivál, melynek kétségkívül az egyik legmeghatóbb koncertje az augusztus 18-ai volt, amikor is Puccini Messa di Gloriáját az aznap 70 éves Holleron Gábor vezényelte. Az általa vezetett Budafoki Dohnányi Zenekar és az Akadémiai Kórus Társaság plusz a Taipei Philharmonic Chamber Choir a Puccini mű eljátszása után ünneplésben tört ki, felhangzott Szűcs Apor teljesen egyedi hangszerelésében a Happy Birthday, s további kedves kis előadások köszöntötték a szeretett karmestert. Holleron Gáborral másnap ültem le beszélgetni. Augusztus 18-án voltál éppen 70 éves, és mióta ide jársz a Zempéni Fesztiválra, ha jól számolom, 2004 óta, azóta a születésnapod ünneplése itt zajlik. Ez egy kivételesen szerencsés állapot. Szereted ezt?
Igazán az ilyen ünneplés az tényleg 10 évente volt, 2004-ben volt, pont az első esztendőben, ami teljesen titokban történt. Értelemszerűen 10 évvel ezelőtt már tudtam, hogy ez lesz, és most sem voltak kétségeim. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, és főleg ebben a főszerepet az énekar játsza, amelyik nem elsősorban a zene felől közelíti meg azért a világot, hanem az ő élményei, az ők által megélt darabok, ötletek, az, hogy ők ilyen játékokat kitalálnak, és ilyen műsorokat, és ilyen pamfletteket, ez egy különleges dolog.
Azért volt egy rendes műsor, egy nagyon nagyszabású koncert, Puccini Messadi glóriáját adtátok elő, a Budafoki Doknányi zenekarral, aminek te vagy a vezetője. 1989 óta működsz együtt ezzel a zenekarral, de ha jól emlékszem, 2001 óta vagy a vezetője, rendületlenül.
Igen, 2001 óta vagyok az adminisztratív és a művészeti vezetője is.
És ugye ott állt a zenekar mögött az Akadémiai Kórus Társaság. Összesen hány emberrel? Rengeteggel.
Az Akadémiai Kórus Társaság körülbelül 130-an voltak, ugye és kiegészült a Tájpei Filharmonikus Kamarakórussal, akik régi barátaim, lassan 30 év óta majdnem minden évben ott voltam Tájvanon, tanítok ott, és egy nagy fesztiválkoncertet csinálok, ami nagyon hasonlít az énekel az országhoz. És hát ők valahogy úgy alakult, hogy 10 éve is pont éppen itt voltak, és azt gondolom, hogy nem véletlenül úgy döntöttek, hogy idén is Magyarországra jönnek, itt vannak a Cantemus Fesztiválon, és természetesen a Zemplén Fesztiválnak is a vendégei voltak. Egy nagyszerű kórus, és egy nagyon meleg és jó érző gesztus, hogy ők ezen a koncerten velünk énekelték a Puccini misét, amit egyébként azért a szakmai színvonalhoz is rendesen hozzátett. Ez az ő képzett hangjuk és magas szintű zenei tudásuk.
Szóval egészen csodálatos élmény nekem hallgatónak ezt a körülbelül 150 énekest hallgatni. Fantasztikus ereje van a kórus éneklésnek. Annyira feldob mindenkit, és aztán persze utána jött a Happy Birthday egy egészen kivételes hangszerelésben, úgyhogy olyan szintre volt emelve ez a dal Szűcs Apor által.
Igen, amelyben hát ügyesen egy új világszimfóniától eljutott a Puccini befejezésig. Apor ebből a szempontból egy kivételes személyiség, aki minden helyzetben meg tudja ragadni azt, hogy mi az, ami itt mindenki számára még egy plusz vicces és plusz örömteli, úgyhogy valóban ezt már nem lehetett elérzékenyülés nélkül fogadni.
Én is elérzékenyültem, mint a közönség egyszerű tagja, és azon gondolkoztam, hogy nagyon nehéz lehet viselni ezt a fajta szeretetet és ünneplést, amit kaptál a zenekartól és az énekkartól.
A szeretetet soha nem nehéz elviselni. Azt nagyon könnyű elviselni, sőt, én végül is a szeretetre építettem fel azért az életemet, tehát szerencsémre egy amatőr énekarral kezdtem a pályámat, még a diplomázásom előtt 2 évvel. Ebből az énekarból egy teljesen új énekart csináltunk, és nagyon hamar a világ élvonalába került az énekar, és azért, mert hit és szeretetet kaptak az emberek, és egy biztatást, és azért hajlandó voltak mindenre, persze az egy más világ volt azért, akkor nem volt ennyi minden.
Ez mikor volt pontos?
Hát 1980-tól 89-ig az volt a fénekarnak a legnagyobb fénykora, minden versenyt megnyertünk.
Ez az Akadémiai Kórus Társaság.
Igen, hát akkor még úgy hívták, hogy kis művész együttes egyetem énekara. Egyébként sok minden szakmai ságot is próbáltam tanítani, amelynek bizonyos részét mindig megértették, egy bizonyos részét nyilvánvalóan nem tudják megérteni, és nem tudják adott esetben felismerni egy másik műben, mert nekik nem ez a dolguk, de az érzelmek, és legfőképpen a szeretet, az a teljesítmény a világban repíti. És egyébként ugyanez igaz a zenekarra, a zenekarban. Egy picit más a viszonyom értelemszerűen, mert munkáltató vagyok, és azért a munkáltató nem mindig tud kedves lenni. De a zenekar azért fantasztikus, mert ők egymással is szolidárisak, és egyébként velem is. Tehát azt látom egyébként, hogy öregszem, néha azért aggódva figyelik az öregedésemet, megijednek, ha esetleg nem is tudom hány év után gyakorlatilag a zenekar sose látott engem betegnek, és furcsa módon tavaly ráadásul pont rengeteg koncert közepén kaptam egy, lehet, hogy Covid volt, lehet, hogy csak egy influenza, lehet, hogy egy akármi, de hát 3 vagy 4 napra kidőltem. És le is mondtam egy koncertet, és átadtam Werner Gábornak, hogy ezt most csinálja meg, mert én biztos nem. De hát ilyen félholtan csináltam meg a Mesiást a operában, aztán minden jó lett.
Tehát nagyszerű volt ez a 70. születésnap, és
Számomra ez volt az üzenete, hogy nagyon szeretnek téged a te kollégáid, akkor is, hogyha a ficskákat nyomnak időnként feléd, idézik a nagyon szellemes szövegeidet, ahogyan tudod inspirálni őket arra, hogy minél tökéletesebb legyen maga a mű, amit előadtok, és benned ez egy nagyon komoly attitűd, úgy érzem, ez a nevelési szándék, hogy a jobbat elérni, hiszen egész életedben nagyon fontos volt a pedagógusi attitűd. Már csak ha arra gondolok, hogy megérthető zene, ami az Zempléni Fesztiválnak szerintem az egyik csúcspontja, legalábbis számomra mindenképpen az, amikor elmagyarázol valamilyen zeneművet, érthetővé teszed, és ezáltal, hogy az ember megérti, megismeri, sokkal jobban tudja szeretni. És mindig azt érzem emögött, hogy neked nagyon fontos az, hogy a klasszikus zenének közönséget szerezél, minél nagyobb közönséget egy olyan világban, amikor a rock, a popzene sokkal inkább hódít, mert sokkal könnyebb befogadni. Tudom, hogy nagyszerű mestereid voltak. Kik azok, akik elindítottak ezen a népnevelői pályán?
Én azt mondom egyre inkább, hogy én leginkább egy tanárember vagyok. Olyan szerencsés gyerek voltam, hogy hihetetlen tanáraim voltak, de nem feltétlenül mind a zenetanárok. Már gyerekkoromban is, meg később is olyan tudásmechanizmus kaptunk, amit használni tudtunk. Amikor egy főiskolára fölkészültem egy szófés tanárral, vagy zeneelmélet tanárral, Geszler Györggyel, 3 hónap alatt megtanította nekem a zeneelméletet. Ő is használható tudást adott, logikát adott, összefüggéseket, mechanizmusokat. Iszonyatosan szenvedtem egyébként azokban az esztendőkben a Zeneakadémián, amikor a jó tanároknak egy részét hiányoltuk. Számomra egy picit didaktikus és egy hangyányit kicsinyes oktatást, amiben azért részem volt a Zeneakadémián. Eközben meg volt egy-két ember, akinek az életemet köszönhetem, mint Pernye tanár úr.
Őt ismerhettük a televízió Ki mit tud műsorából, idősebbek is emlékeznek erre.
Igen. Tehát, hogy ő egy olyan ember volt, aki olyan tudást adott az embernek, amely a lényeget tanította meg. Mai napig minden szava ott van. Egy Vásárhelyi Zoltán, akitől a Kodály életművet az ő interpretációban még megélhettük. Az életemet meghatározta egy ilyen tudás, akár az énekkari munkában, akár a zenéhez való viszonyomban, hogy Kodály például mekkora értéket hagyott hátra, nem feltétlenül a pedagógiai munkásságával, hanem ezekkel a meghatározó művekkel, az énekkarra, és mondjuk az oratórikus műve is egyébként, tehát a Psalmus mindenképpen a magyar zene egyik alapköve és megkerülhetetlen csodája. És Földes Imre, aki megtanított engem, hogyha nem tudod, hogy az a hang miért az, és miért nem másik, akkor nem fogod tudni az egészet. És ezek olyan útravalók, amelyek hihetetlenek, és akkor még szerencsém volt Somogyi Lászlóval, hogy tanítványa lehettem egy kurzuson, és bár széttépte a fejemen a kottámat, vagy hozzám vágta dühébe, mert nem értettük mindig meg egyébként én akkor azért kicsit makacs is voltam a bizonyos dolgokban, de hát tőle tanultam a vezénylés technikáját, nem az Zeneakadémián tanultam, tőle tanultam. Én egyébként nagyon sokat köszönhetek a rossz tanáraimnak is, nagyon sokat. És ezeket most már 70 évesen miért nem mondhatnám ki az embereket. Ha az ember tanul a rosszból, az elmondhatatlan sokat fog tudni jó lenni. Akkor, ha én egyszer tanár leszek, vagy akármi leszek, akkor megpróbálom nem így csinálni. Egyébként azt kell mondanom, hogy azért a 60-as, 70-es évek iskoláiban a szeretet és az emberség sokkal intenzívebb volt. És semmi okom nem volt, hogy ne ezt az értéket tekintsem az életem céljának.
A 70 éves Hollerung Gábort kérdeztem még hosszú és sikeres karmesteri pályájáról. Beszélgetésünket a holnapi kávéházban hallhatják.
Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar ingyenes szabadtéri koncertre hívja a közönséget a Hősök terére augusztus 31-én este 7 órára. Az előadás a Koncert a békéért címet kapta, mert a világunkra nehezedő fegyveres konfliktusokra, a háborúk okozta emberi szenvedésre szeretné felhívni a figyelmet, és kiállni a béke, a tisztelet, a barátság és a szeretet értékei mellett. A koncert koncepcióját így foglalta össze Fischer Iván. A Budapesti Fesztivál zenekar tagjaihoz ezúttal háború sújtotta régiók zenészei csatlakoznak. Együtt a zene révén szeretnénk kifejezni közös reménységünket, hogy véget érhet a fegyveres konfliktusok okozta szenvedés, és a jövő a kölcsönös megbecsülés és a béke jegyében áll majd. A program elején a kortárs amerikai zeneszerzőnő Augusta Reed Thomas rövid szerzeménye a Plea for Peace, könyörgés a békéért hangzik majd el a BFZ muzsikusaiból álló kamaraegyüttes és a szoprán Mirella Hagen előadásában. Bach D-moll hegedű kettős versenyében a szólószólamokat egy ukrán és egy orosz hegedű művész játsza. A krími Szimferopolban született Diana Csicsenko és a moszkvai születésű Alexander Sitkovetsky. Az izraeli dalszerző és popstár Idan Reichel úgy énekli el három szerzeményét, hogy az Oud nevű arab népi hangszeren Tayser Elias palesztin művész is kíséri. Az estet végül a Fischer Iván vezényelte BFZ nagyzenekara Mahler harmadik szimfóniájának fináléjával az Amit a szeretet mesél nekem című tétellel zárja. Ez utóbbi műbe hallgassunk bele. Augusztus 24-e óta zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozata, amelyen 6 vidéki és határon túli nagyszínpadi alkotás, illetve 6 budapesti kamara előadás versenyez egymással, és ezeken túl az idén először 6 színészképző iskola is bemutatkozik egy-egy vizsga előadással. A szeptember 9-éig tartó Szemle Plusz produkcióiból most 2 ajánlok. Augusztus 31-én Molnár Ferenc Liliomát mutatja be a Budaörsi Latinovis Színház Alföldi Róberttel a címszerepben. Az előadás rendezője Kovalik Balázs. Vele beszélgettem.
Molnár Ferenc nagyon sokféle mindent írt. A Lilium az egyik legsötétebb műve. Ugye a főhősünk egy abszolút antihős. Valószínűleg egy szociopata, abszolút nem törődik a másikkal. Tehát tulajdonképpen egy nagyon kellemetlen fráter. De mit gondolsz erről? Tehát mit lehet megmutatni jól ennek a darabnak a kapcsán?
Azt gondolom, hogy így van. Egy olyan férfi képet mutat a századfordulóról, ahol az látjuk, hogy ez a soviniszta állapot, amit ő képvisel, ez mégis Molnár Ferenc mézes kalácsos nyelvtechnikájával és darabszerkesztésével mégis szimpatikussá válik. Tehát, hogy az a karakter, aki, mint a Don Giovanni, hogy mindenkit átver, mindenkit hazudik, és mégis valahol szeretjük. A Liliomban is azért gondoljunk vissza, hogy Csortos Gyuláktól kezdve ezeket a szerepeket imádták játszani, szerették játszani, nagyobb voltak benne, és emlékszünk rá. Ez egy nagyon veszélyes penge, pontosan ezért, lehet tényleg, ezt el lehet fogadni? Tehát el lehet azt a negatív képet, csak azért, mert láttatjuk, hogy azért pislákol benne is valami lelkiismeret, és ettől valóban az van, hogy mégis az emberek, a nézők azért szimpatizálnak a Lilium figurával a végén, de a kérdés, azt én is értem, és én is azt gondolom, hogy itt föl kell tenni nagyon sok kérdést, hogy ez tényleg, és ezzel lehet, és meg lehet bocsátani, és a végén azt lehet mondani, hogy ha hát hozott egy csillagot. Szóval én értem a kérdést, és azt hiszem, hogy mi is erre keres a választ, és megpróbáljuk természetesen ezt a kicsit népszínműves, érzelgős betyár nosztalgiát leszedni róla. Ez ma már úgy sem érvényes, ma már úgy sem működik, és nem is szabad, hogy ebben a formátumban feloldozást kapjon.
Mondjuk te ismert vagy elsősorban az opera rendezéseidről, de azon belül is arról, hogy formabontó megoldásokat szeretsz kitalálni, és nem hazudtolod magad meg egyáltalán, mert hiszen itt a Molnár Ferenci szövegbe azért rendesen be lenyúltatok.
Nem sokat húztunk ki, nagyjából megvan az egész szövegkörnyezet, illetve a másik pedig, hogy le vannak nyesve ezek az álnépies, álkülvárosias, tájszólásos megszólalások, mivel az az érdekes, hogy ez csak a magyar változatban létezik, és Molnár Ferenc annak idején nagyon sikeresen ezt a darabját németül, angolul is. És mind az angol, mind a német verzióban ez a negédes, vidékies, cselédlányos nyelvezet, ez nincs. És ezt így tulajdonképpen mi sem akartuk használni, mert ettől lesz cukros, ettől lesz mézes kalácsos. Ami történt még, hogy megpróbáltuk a jeleneteknek a rendszerét dekonstruálva átszerkeszteni, tehát egy kicsit megcserélni, ide-oda tenni. Ez egy olyan technika, ami tulajdonképpen azt engedi meg, hogy ne egy szappanoperát lássunk, ne egy tévésorozatnak valamelyik részletét lássuk, hanem egy olyan szellemi játékot, amiben a gondolatok és a jeleneteknek az üzenetei egymásra hatását tulajdonképpen felerősítik, hogy mi van előbb, mi van később, mit tudok előbb, mit tudok később. Ez egy kaland, ami nekünk is kaland, de szerintem a nézőnek is, hogyha szereti az ilyen szellemi kalandozásokat.
Ami még nagyon formabontó és új, hogy itt komoly filmforgatás történt, és Williamot különféle szerepekben látjuk, méghozzá az ő sikeres szerepeiben, nagyon híres magyar rendezők által, vagy legalábbis nekik tulajdonított filmekben, ezek abszolút fikciók, mai forgatások, és nagyon sokféle szerepben megmutatjátok Williamot, mint aki amúgy is egy nagy szereplő volt, állandóan szerepet játszott az életben, nyilván erre utaltok, de ez mondjuk abszolút a ti találmányotok.
Így van, tehát hogy erre kanyarodtunk, ezt koncepcionáltuk, mert erről tudunk erősebben beszélni ma, de ha végig gondoljuk, ez a Lilium, a körhintán, a csalogató, ez egy sztár, ez egy kikiáltó, az egy ma, azt mondom, hogy a műsorvezető valamelyik faktorban, vagy aktákban, vagy bármiben, ezek a kikiáltók, akikért a lányok rajonganak, kiárnak ringlispilezni, hát mi másért? Tehát tulajdonképpen egy sztárról van szó az eredeti műben is, de mit jelent ma sztárnak lenni? Mit jelent ma a Ringling Spielt-en? Ki kiáltónak, mert nincs is ilyen. Tehát, hogyha maivá akarjuk tenni a dolgot, meg kell keresni azt, hogy hogy tudunk kapcsolódni. És azt hiszem, erről lehet beszélni, hogy mi van akkor, hogyha valaki csak a szakmájának él. Hiszen a Lilium is ennek élt. Élvezte az életet, élvezte az ingyensört, élvezte a lányokat, és tulajdonképpen meglógott a felelősségvállalás elől. Erről szól a Molnári Lilium is, és erről szól a miénk is, áttéve természetesen egy sokkal kritikusabb, sokkal konkrétabb mai világban.
A te értelmezésedben mennyire tud ez társadalom kritikus lenni? Mert ugye a szegénység, amit megmutat Molnár ebben, abszolút így a mély rétegekbe viszel, szociálisan akár érzékenyülhetnünk is. Julika szerepe mindenképpen együttérzésünket válthatja ki, maximálisan kihasználja őt Lilium, mint hogy mindent kihasznál. Egy végtelen gátlástalan ember, aki csinálja azt, ami neki jó.
De hát ebből rengeteg van a világon, legyen az művész, legyen az sztár, legyen az egy remek sebész, vagy legyen az egy hivatástudatának élő tanár, aki reggeltől estig dolgozik, tanít, hazaviszi a leckekönyveket, és adott esetben elfelejti, hogy a paciensek, a tanítványok, a színház, a film, a nem tudom mi mellett más is van. Például a saját család, például a saját gyerek. Tehát ez az asszociáció szerintem ez nagyon követhető. A másik, hogy mi ezzel a szegénység témával nem nagyon foglalkozunk az előadásban, azért sem, mert én ezt Molnár Ferencnél elég hazugnak érzem, őnek erről aztán fogalma nem volt, aki az Andrássy út környékéről kisetette a lábát, tehát az, hogy erről ő ír, idejezi a darabot, ez nem kimondottan társadalom kritika, hanem kimondottan egy ilyen nosztalgia, hogy besszeg ott a nyomorban a szegények között megtaláltatik az igaz szerelem. Míg itt nálunk az Andrássy úton nem. Hát ezt azért nem akartuk követni.
Mire futtattad ki ezt a darabot?
Nem
neked mi a fontos?
Nem futtattunk ki ebbe semmit, arra futtatjuk ki, ami végig a darabban Molnárral is van. A mérlegelés, mit tettem, mit kellett volna tennem, mi lett volna jó, milyen irányba kellett volna lépnem, hiszen erről szól a Lilium, semmi másról, arról, hogy valaki újra sanszot kap a mennyországból, hogy visszatérjen a földre, és azzal se tud élni. Na és akkor mi van? A darab egy kérdőjellel fejeződik be Molnárnál is.
A Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjában augusztus 31-én Molnár Ferenc Liliumát láthatja a közönség. Az előadás rendezőjével Kovarik Balázssal beszélgettem. Szeptember 4-én a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata lép fel a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjában. Viripájev Iráni konferencia című darabját mutatják be, amely előadással már szerepeltek az idén a Gyulai Várszínházban és Kaposváron az országos színházi találkozón is, ahol Bocsárdi László a legjobb rendezőnek járó elismerést vehette át. Vele beszélgettem.
A konferencia ideje 2017. február hangsúlyozottan, és ezt ti is jelzitek, az orosz-ukrán háború előtt 5 évvel. És hogyha hallgatom ezt az előadást, akkor egészen elképesztően reflektál a mára bizonyos mondataiban. Filipájev, mi alapján írta ezt az iráni konferenciát?
Azért jeleztük, hogy mikor íródott, mert Viripájevvel felvettük a kapcsolatot, megkérdeztük, hogy az ukrán háborúra utalást tegyünk-e be az előadásba, lopjunk-e be, lévén, hogy amikor írta még nem volt, és az volt a válasza, hogy előadás előtt valamilyen módon jelezzük a néző fele, hogy ez a háború előtt íródott, mert a háborúról neki sokkal több mondani valója lenne. Azt mondta, hogy ha nem jelezzük, akkor nem vállalja a nevével. És akkor ezt találtuk ki, hogy kiszámítottuk, hány nappal azelőtt íródott, a szerint, a dátum szerint, amit megad a darabban. Így alakult ki ez a tulajdonképpen a mi jelen időnkben játszódó 17-re hivatkozó, az akkori politikai helyzetre reflektáló mű, amely nyilván, hogy a világállapotot és főleg a nyugati kultúránk, civilizációnk állapotára való nagyon erőteljes reflexiót jelenti számunkra. Számomra legalábbis, ezért is érzem, hogy rendkívül fontos szöveg.
Mennyire fikciós ez a mű, és mennyire valóságos?
Nyilván az összes szereplő fikció, viszont vannak hasonló szereplői a 21. századnak, tehát olyan figurák vannak, akiket majdnem így hívnak. Hasonló mentalitásokat megtalálunk a környezetünkben nyilván. Nagyon sokfajta mentalitást állít fel ebben a konferenciában arra törekedve, hogy mennyiféle igazsága van a világnak, mennyiféle szemszögből lehet értelmezni a dolgokat, és mindenik szemszögnek első hallásra igazsága is van. Ez a nagy teljesítmény szerintem, hogy sikerül mindenik beszélő meggyőzni az igazságáról. Van, akit jobban meggyőznek egyesek, van, akiket mások győznek meg jobban, de valamilyen szintű igazsága mindeniknek van, hiszen ettől működik a mű, mert különben azt lehetne mondani, hogy csak egy fricska. De Viripájev attól nagyon sajátos és méreható, hogy egyrészt az orosz spiritualizmust, kultúrát szentnek tartó orosz gondolkodó művészember, tehát érzem egyértelműen, hogy Tarkovszkijból nő ki, meg nyilván a Tarkovszkij előtti nagy óriásokból, ugyanakkor a pillanatnyi orosz politikai állapottal szemben erőteljes kritikát gyakorol. De ugyanezt teszi a nyugati kultúrával, a nyugati civilizációval is. Mégpedig úgy, hogy a demokrácia vívmányai számára szentek, és ezeket nagyon fontosnak tartja, de a nyugati kultúrában történő spirituális leépülést viszont rendkívül aggódva követi, és ezt is leleplezi. Ilyen értelemben tulajdonképpen mindkét irányba rendkívül kritikus és rendkívül megértő is.
Ez a probléma, amit most elmondtál, az egyszerűen naponta felmerül, egyre erősebben.
Mindannyiunkban, külön-külön.
Hát alapvető filozófiai kérdéseket vet föl ez a darab, alapvető gondolkodást az életünkről, az élet értelmességéről, a nyugati világnak a demokrácia felfogásáról, a szabadságról, mint értékről, vagy nem értékről, vagy mennyire vagyunk determináltak, mennyire a génjeink határoznak meg, és abszolút nincs szabadságunk. És ahogy mondtad, mindenkinek megvan maga igazsága. Bármelyiket hallgatom, tudok menni vele, tudok menni az évrendszerével, és ugyanakkor ott van rögtön mellette a másik, és azt is meg tudom érteni. És akkor itt tévejgünk, mint emberiség. Elképesztően fontos dolgokról szól ez.
Szerintem is. Itt egy nagyon lényeges dolog megfogalmazást nyer. A nyugati civilizációban a szabadság szentsége, amit ő szép lassan, árnyaltan, fokozatosan áthangol, és eljut odáig, hogy a legfontosabb a világon az igazság. Most egy igazság van, azt mondja. Tehát egyértelműen megszabadul attól a hétköznapi kifejezéstől, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága. Ő ezen túllép, és azt mondja, hogy egy igazság van, amit érzünk a szívünkkel. És ha közelítünk ehhez az igazsághoz, akkor tulajdonképpen eljutunk abba az állapotban, miben a végén Shirin Shirazi van, az iráni költőnő, és egy nagyon fontos dolgot megfogalmaz a karmester által, hiszen ő összegez, hogy az embernek egy dolog adatik meg szabadság ügyében, az önmagától való szabadság. És én ezzel nagyon régen találkoztam, Simone Weil ugyanezt mondja. Tehát, hogy az embernek csak egy mozgási lehetősége van az életében, hogy megszabaduljon önmagától. Ez az igazi szabadság. Addig, amíg önmagunknak az árnyékában vagyunk, addig az egónk vezet, nem vagyunk szabadok. Az igazi szabadság, ha megszabadulunk önmagunktól, és ez minden vallásban benne van. Mindenikben. Tulajdonképpen ez az abszolút szabadság. Én ezt így fordítom le magamnak, ettől érzem, hogy teljesen univerzális ez a szöveg.
Kopenhágában zajlik ez az Irán témáját meghatározó konferencia, de természetesen nem erről van szó, hanem arról, amiről beszélgetünk, ezekről a nagy filozófiai kérdésekről. Ezért kérdezem, hogy Viripájev miért Kopenhágába tette ezt a konferenciát, és miért Iránnal tematizálta.
Nem véletlen ez a Dánia, hiszen ahogy az eladásban is elhangzik, a dánokat a legboldogabb embereknek tartjuk a nyugati kultúrában. És ő ezzel tud egy nagyon erőteljes csavart elérni. A nyugati kultúrában legboldogabb, legelégedettebbnek gondolt embereket szembeállítja egy abszolút boldogsággal. És a végén az iráni nőnek a vallomása leigazolja tulajdonképpen, amit a miniszterelnök felesége mond, azokról az emberekről, akikkel Peruban találkozott, akik nagyon egyszerűek, akik rettenetes nyomorban élnek, és igazi boldogságban élnek valamitől, mert van valami titok a szemükben. Shirin Shirazi levezeti a titkot. Nagyon pontosan összefügg minden, itt semmi sem véletlen. Nyilván egy jó eladás, mint egy hagyma, amiben mind ugyanarról van szó, csak az az érzésünk, hogy mindig lehúzunk egy réteget, és mégis ugyanott vagyunk. És nem véletlen az, hogy egy egyetemnek a konferencia termében történő tudományos konferencia, amely az első pillanatok kezdve elindul egy spirituális irányba, ami a tudománynak nem éppen a kenyere. Azt érzem itt nagyon izgalmasnak, hogy úgy tűnik első pillanatok kezdve, hogy a mi valós életünkről van szó, és ezt viszi el a költészetig. Általában a darabok azt tudják, hogy valamilyen nagyon tőlünk távolinak tűlő helyzetet úgy kezel, hogy ráismerünk a saját életünkre. Ez meg egyértelműen a saját életünkről beszél. Nevén nevezi a veszélyeket, Iránt, orosz veszélyt, minden olyan dolgot, amivel folyamatosan szembesülünk, tehát nagyon bátran és kertelés nélkül arról beszél, amit gondol, csak ahogyan teszi, az költőhűvé válik.
Bocsárdi Lászlót, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetőjét hallották. Az általa rendezett iráni konferenciát szeptember 4-én lehet megnézni a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus programjában. Szeptember 2-től 8-áig tart az idén a Zeneszüret Fesztivál Pécsett. A Kodály Központ, a Bazilika és a Széchenyi tér persze most is a nagy élményt jelentő koncertek helyszínei lesznek, de a Zeneszüret Fesztiválon a dallamok elhagyják ezeket a hagyományos tereket, és ott is megszólalnak, ahol nem gondolnánk. A buszpályaudvaron, az árkádban, a piacon, az éttermekben, a gyógyszertárban, az állatkertben, és persze az utcákon és a tereken. A térmoziban, a Széchenyi téri LED falon az előző évi fesztiválok koncertjeiből mazsoláznak. A Kodály Központba költözik a Magyar Állami Operaház, ahová elviszik Puccini egyik legszívbemarkolóbb operáját, a Toszkát. A méltán ismert operát napjaink egyik leghíresebb tenorja, José Cura fellépése koronázza meg, hiszen ő alakítja az opera férfi főhősét. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Toszkát kétszer is eljátszák, amihez a jelmezeket maga José Cura válogatta. Pécsre érkezik a Concerto Budapest is, akik bár szimfonikus koncerttel készülnek, mégis csatlakoznak az idei Zeneszüret Fesztivál tematikájához, az operához. Előadásukban Bizé Carmennyének legismertebb dallamai szólalnak meg, majd két olyan Csajkovszki művet hallhatunk, melyek filmzeneként is gond nélkül megállnák a helyüket, a Rómeó és Júliát, illetve a B-moll zongora versenyt. A koncertsorozat zárása egyúttal az Angster bérlet nyitánya is, hiszen a Bazilika orgonistája Kovács Szilárd Ferenc és az Anima Muzicé kamarazenekar tölti be zenével a Székesegyház patinás terét. Nem csak a koncertlátogatókat várják programokkal, akik az olasz opera mellől az olasz gasztronómiát hiányolnák, azoknak egy exkluzív opera vacsorát ajánlanak. A fiatalokhoz az Estkaféban DJ által erősen újragondolt, átmixelt operadallamok szólnak, sőt, lesz éjszakai fürdőzés is a Harkányi strandon, ahol szintén DJ kíséri a hangulatos esti fürdőzést. Szombaton családi nap várja a gyerekeket és a családosokat, először lesz Pécsett olyan meseerdő, ahol a Volt Vidám Parkban a mesék mellett a hangszerek is szóhoz jutnak majd, és zenélni fog az állatkert is. Most pedig hallgassuk José Curát, aki kétségtelenül az első számú sztárja az idei zeneszületnek, amit tehát szeptember 2. és 8. között rendez meg a Filharmónia Magyarország Pécsett. A Szent Efrém Férfikar Hello, Goodbye címmel ad koncertet a Műpában szeptember 3-án. A cím azt jelzi, hogy ezen a koncerten búcsúzik az énekegyüttes egyik alapítója, Bubnó Márk, aki szeptembertől Ausztrália felé veszi az irányt. A koncerten fellépnek még Paja Bea, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel, az Anna and the Barbiesból, valamint Dés László. Ismerve Bubnó Márkot, aki faápoló és Iron Man is, szórakoztató estére számíthatunk, még ha fáj is a szívünk azért, hogy a Szent Efrém nélküle folytatja tovább. Bubnó Márkot kérdeztem.
Itt lesz ez a búcsú koncert, és te el fogod hagyni a Szent Efrém Férfikart.
Így van.
Örökre, vagy csak időlegesen? Mi a terv?
Nincs terv. Ugye hát az volt az eredeti tervünk, hogy megközelítőleg 5 évre megyünk ki Ausztráliába, de hát ezt nem lehet így kijelenteni. Tehát amikor az ember egy ekkora lépést meghoz, gyakorlatilag az olyan szempontból az ismeretlenbe megy, hogy bármi lehet, de a kérdésedre, hogy válaszoljak, az, hogy én a Szent Efrémbe visszakerüljek, hogyha én 1 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva visszajövök az országba, én azt gondolom, hogyha nem kifejezetten az van, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, hogy én mindenképpen legalább valami újra egyesítő koncertre ember visszatérjen, azt leszámítva én nem látom, hogy egy olyan együttes, amelyik továbbment a saját útján, abba vissza kéne fogadni.
De ezt nem tudhatjuk.
A lehetőséget sem vetem el, de hogy én nem arra bazírozok, hogy na, hogyha nem jön össze a sztori, akkor hazajövök, azt visszaszállok a Szent Efrémbe, mint a mi se történt volna, mint ha nem lett volna egy búcsúkoncert teltházra eladva, az kicsit olyan rossz szaga van, nem?
Ausztrália nagyon messze van. Sydneybe készülsz, a feleségeddel és a kisfiaddal, sőt úgy tudom, ők már kint is vannak. Van. Kisfiad épp most kezdi az iskolát, ez egy nagyon fontos pont, hogy ő angol nyelven fog szocializálódni egy ausztrál iskolában. Ez mondjuk életre meghatározó. Miért Ausztrália?
A feleségem ausztrália, ott született, a szülei magyarok, akik 80-ban diszidáltak Ausztráliába, de ő már ott született. és igazából ott is nőtt föl. Tehát ő perfektül beszél magyarul, mint egyke, meg járt a Gornagynak a színi tanodájába, és ott kikezelték az akcentusát, de hogy alapjában véve ő egy született ausztrál.
Hogy került ide Magyarországra?
Anyósomnak volt egy elég jelentékeny honvágya, és azért relatíve gyakran jártak, ahhoz mérten, hogy azért Ausztrália rohadt messze van. És aztán utána ő úgy volt vele, hogy hát mint magyar-ausztrál, vagy ausztrál-magyar, miért ne jöjjön egy kicsit Magyarországra, és töltsön itt egy kis időt, töltött itt egy kis időt.
Mennyit?
Hát 3 évet élt itt, ez akkor volt, amikor a Gornagyba is járt, ez 2000-es éveknek a legeleje. Akkor talált itt magának egy férjet, összeházasodtak, és kimentek Ausztráliába, és ott születtek az én nevelt fiaim, az ikrek, akik most 20 évesek.
Tehát akkor ez érthető, hogy ő nagyon szeretné látni ezeket a fiúkat.
De a fiúk itt vannak Magyarországon.
Akkor miért kell visszamenni?
Azért kell visszamenni, mert a középiskolai, meg a főiskolai barátságok, azok a legmélyebb barátságok az embernek az életében, és hogyha azok a barátaid nem vesznek körül, akkor gyökértelennek érzed magadat. Nekem az összes barátom itt van, és én, hogyha azokat a barátaimat, akikkel együtt jártam gimnáziumba, vagy együtt jártam egyetemre, azokat fölhívom, x év után pont most voltunk kint Tallinnban énekelni az Efrémmel, és az egyik évfolyamtárs, ami ott lakik kint Tallinnban, 8 év óta találkoztunk először. És olyan volt, mintha nem telt volna egy perc se.
Oké, de most te pont ezt a helyzetet hagyod itt.
Éjjön.
Hogy gondolsz erre?
Hát úgy gondolok erre, hogy ez így fair.
A feleségeddel.
Igen.
Mit fogsz ott csinálni?
Hát én ugye faápoló alpinista vagyok Magyarországon, és a civil foglalkozásom az ez. Én nagy fákat mászom, veszélytelenítek, foglalkozom azzal, hogy az épített és a természetes környezetet valahogy összebékítsem. Nekem egy saját vállalkozásom van, saját cégem, az megy tovább. Valószínűleg kint is fápolással fogok foglalkozni, mert ez egy rendkívül hiány szakma, Ausztráliában is.
A Szent Efrén honlapján azt lehet rólad olvasni, hogy te Iron Man is vagy.
Igen, én megcsináltam az Iron Man-t annak idején 2013-ban, és aztán utána még sok egyéb triatlon versenyen is versenyeztem, csak ahogy Nándi megszületett 2018-ban, hogy egyre kevesebb időm volt edzeni, és az a nagy helyzet, hogy valójában, mert ugye vannak nagyon sokan Magyarországon olyan Iron Man-ek, akik többszörös teljesítők, mit tudom én, de engem az, hogy még egyszer teljesíteni, ez nem érdekel. Tehát csak az érdekelne, hogy akkor egy jó idővel teljesíteni. Ahhoz viszont edzeni kell, brutálisan sokat.
Ausztrália kitűnő terep arra, hogy egyébként ezeket az aktivitásaidat csináljad. A kulturális élet nagyon másmilyen. Az összes magyar, akivel találkoztam Ausztráliában, arról panaszkodott, hogy nagyon-nagyon hiányzik nekik az itthoni kulturális élet. Na most te, aki ennek művelője vagy, mi lesz így veled?
Meglátjuk. Erre te nem tudok mit mondani. Ausztrália az önmagában véve egy elég kulturálatlan ország.
Arra gondoltál-e, hogy esetleg a zenét, mint olyat, te ott meghonosítod valamilyen formában, elindulsz ezen az úton?
Őszintén megmondom neked, hogy én nekem ugye rohadt jó dolgom van itt Magyarországon. Olyan együttesekben voltam benne most az utóbbi, mit tudom én, 20 év, 15 évvel, ugye a jó ég tudja, amik futottak, amik rendesen fölkapottak voltak. Az Anna and the Barbies meg a Szent Efrén.
Na most az Anna and the Barbies, az most föllép ezen a koncerten, ez a búcsú koncerten, Pásztor Anna fog énekelni.
Meg a Pásztor Simi, az öccse.
És a Szent Efrém fantasztikusan sikeres lett.
Így van.
És annyira megváltozott is a ti kreativitásotok Lőrinccel, a testvér öcséddel.
Hát igen, ne hagyjuk ki a többieket se, tehát igazából azért ez egy nagyon közös gyerek.
Látom ezt a generációs gépet, ami van édesapátok, valamint a 7 tag között, a fiúi generáció, és olyan szinten megváltoztattátok a Szent Efrémet, hogy éppen azt mondtam édesapádnak, hogy kéne valami más ruha, mert az egész más, amikor bizánci dalokat énekeltek, akkor hogy jelentek meg, de akkor, amikor a nagy utazás, vagy a halleluját éneklitek, és még a sok-sok adott esetben nagyon vicces dalt, olyanok vagytok, mint egy popzenekar.
Igen. Lesz új ruha, mert hát ezt azért időközönként mi csináltuk, hogy változtattunk a megjelenésen, mert hogy egy kicsit úgy éreztük, hogy jobban illene ahhoz az archoz, amit éppen képviselünk, de hogy hát az Efrém azért az iszonyú sokat változott. Pont azt számolgattuk a múltkor, hogy körülbelül 7 évente volt egy nagyobb változás az együttesnek az életében, és egy újabb 7 éves szakasz zárunk pont. Tehát ez nem lehet véletlen, hogy ez pont így alakult.
Ugye te dobolsz, meg hát leginkább énekelsz.
Éjjön.
És ez egy nagyon régi időre nyúlik vissza, hogy te énekelsz, mert hát hiszen van neked egy édesapád, Bubnot Tamás, akinek a neve de többször fölmerült, nem lenne a Szent Efrém se, ha ő nem lenne, tehát ő az alfas, az omega, úgy gondolom. De hát van neki az énekes iskolája, és ideje korán be van titeket.
Egy 8 éves korom óta énekeltem ott.
Tehát jól elindított egy olyan pályán, ami hát most így alakul. Szomorú vagy, boldog vagy, milyen érzéssel megy Ausztráliába?
Ambival. ambivalens, azt tudnám mondani. Most jelenleg ambivalens érzésekkel megyek Ausztráliába. Nincs bennem most az óriási lendület. Nagyon lehúzó volt ez az elmúlt pár hónap a költözködéssel, az összepakolással, a mindennel együtt. Tehát, hogy most nem az a hurrá optimizmus van bennem, ami mondjuk volt, mint egy évvel ezelőtt, mert nyilván most fogunk szembesülni a effektíva problémákkal, és ugye hát én még mindig két ország között lebegek, tehát, hogy igazából már valamennyire itt sem vagyok, de ugyanakkor meg van ebben a hónapban 26 koncertem, vagy nem tudom mennyi, plusz ugye a faápolásban majdnem minden nap dolgozom, majdnem minden nap fát vágok, úgyhogy nem az van, hogy ilyen nyugisan szépen fölkészülök arra, hogy induljunk el, hanem majd vasárnap összerántom a koffert, belerakunk mindent.
Kedden lesz a koncert.
Kedden van a koncert. Aztán szerdán téve megy a gép.
Hello, goodbye címmel koncertet ad a Szent Efrém Félfikar szeptember 3-án a Műpában. Aki goodbye-t mond, az Bubnó Márk. Őt hallották. A mai merítés végén a Szent Efrém Félfikar énekel. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Oh!